Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
És következik a Megbeszéljük Korpás Krisztinával. Szia!
Hello.
Gulyás Balázsral, a gulyásrádiomédia.hu alapítójával. Még nem vagy főszerkesztő.
Alapító szerkesztő.
Még mindig nem vagy
főszerkesztő. Mindig elmondom, de mindegy.
Én mindent megteszek, hogy téged promotáljanak, de ha nem,
de
nem.
Összejönhet, hogy mennyit beszélünk róla.
És Bolgár Györgyel természetesen.
Mondd is, hogy ki is vagy te valójában?
Tehát a Gulyás Ágyú Média alapító szerkesztője.
Nem hallottam jól.
Na jó. Én zoológus.
Kezdjük egy belpolitikai hírrel. Karácsony Gergelyt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrségen. Nagyon sokan várták, amikor odajött, várták, amikor visszajött. Azt mondta, hogy kérdésekre nem válaszolt, de felolvasott egy rövid nyilatkozatot, készítettek róla fotót. Valami probléma volt a magasságával, nem tudom, hogy miért, ez nem derült ki, tehát itt sok rejtvény van még. Az a lényeg, hogy rabosították. Tessék.
Én onnan jövök, mármint a központi nyomozó, nem, a központi nyomozóiroda, vagy hogy hívják már ezt?
Nem mindegy, a rabosító helyről, igen,
és készítettem is egy mini interjút Karácsony Gergellyel, meglehetősen, hogy mondjam, felszabadultnak
vidám
tűnt,
igen.
És vidámnak, igen, meg is lepődtem, hogy én valószínűleg nem így néznék ki egy rabosítás után, de ő azt mondta, hogy ez egy komolytalan ügy, és egyébként meg a Fidesznek árt leginkább. Itt, mint szemtelen riporter megkérdeztem tőle, hogy és a főpolgármesternek akkor ezek szerint használ? Persze erre politikus választ adott, de nekem nagyjából ez a megfejtésem, hogy ezzel a Fidesz tulajdonképpen jót tesz a főpolgármesterrel. Nyilvánvaló ebből nem lesz, nem tudom én, kényszer munkatábor, hanem valószínűleg kap egy elnyebennyét, vagy elhal az ügy, ugyanakkor politikailag meg megemelik Karácsony Gergely jelentőségét.
Szóval inkább egy
búzatnak. Mi is őróla beszélünk most.
Bolgár György.
Hát biztos, hogy így van, csak azt nem tudom, hogy a Karácsony politikai jelentőségének megemelése milyen célt szolgál. Azon kívül, hogy akkor most jó színben mutatjuk be a hagyományos ellenzék egyik vezetőjét. Jó, ez azt jelenti, hogy akkor Magyar Péter le van értékelve? Nem tudom. Mondom, feltételezem, hogy igazad van ebben, hogy kormányzati fejekben az a vágy fogalmazódott meg, csináljunk valamit, hát állítsunk valakit szembe ezzel a Magyar Péterrel, mert az borzasztó, hogy erősödött a népszerűsége, hozzuk föl Karácsonyt. És akkor mi lesz?
Szerintem Karácsony be is szólt.
Dupla főpolgármester lesz belőle, vagy mi?
Be is szólt Magyar Péternek, legalábbis én azt véltem kihallani. Volt egy olyan félmondat, hogy véget kell vetni annak, hogy egyes politikusoknak az egóját fényezzük, és hogy ilyen országban élünk, ahol ilyen politikusok vannak, akik a saját egójuk miatt politizálnak, valami ilyesmit mondott. Én ebből kivéltem hallani egy Magyar Péterre szemben.
Hát annyi egó van.
Hát szerintem egy egó van ebben az országban, azt Orbánnak hívják, nem?
Na jó, most már Krisztinát is hallgassuk meg.
Először is, amit mondta, hogy magasságára valamit mondott. Van egy olyan Facebook oldal, most egy csúnya szót fogok mondani, hogy Karácsony Gergely kurva magas, és lehet, hogy erre is utat, de tényleg nézzétek meg, állandóan lefotózzák Karácsony Gergelyt, és bárki mellett áll, nagyjából egy törzsel magasabb nála.
Én már szerepeltem ezen a Facebook oldalon, no, amikor egyszer interjút csináltam volna, és így felfelé kellett tartanom a mikrofont meg.
Úgy nézzük ki, mint a Szabadság szobor a fákjával.
Karácsony Gergely nagyon magas. Erre utatod. A másik, ami nekem érdekes volt ebből, amikor kijött és sajtótájékoztatót tartott, hogy azt mondta, hogy megsajnálta azokat, akik őt kihallgatták, és hogy arról igazából nem akar semmit mondani, hogy milyen beszélgetés zajlott köztük, mert nem akar nekik ártani.
Hát
és ezzel egy picit utal arra, hogy valószínűleg ők is azt mondták, hogy jaj, bocsánat, hát most ez ilyen tök béna, de nekünk ezt most meg kell csinálni, akkor írjuk le, jó, nem én, nem mond semmit, felolvassa azt, amit le volt írva, tehát valószínűleg ilyen hangulatban lehetett ez az egész, és ezért jött ki vidáman, és ő is mondta, hogy egy nagyon jó hangulatú, és csak őket sajnálta.
Van egy felmérés a legújabb a Republikoné, hát különösebb nagyobb különbség nem mutatható ez eddigiekhez képest, mármint ha a kormányhoz nem tartozó közvéleménykutatókról beszélünk, a hozzatartozók, akkor persze természetesen más a helyzet. A biztos szavazók körében 9%, egyébként 5% az előny, a Fidesz előtt természetesen a Tiszáról beszélek, a Mi Hazánk DK 6-6%, Kutyapárt 5%.
Ez azért érdekes, mert az, hogy nagyobb különbség nincs, és nem változtak ezek az arányok. Jó, ezt majd meglátjuk ugye még, hogy mire, merre fog menni, de hát mostanában rengeteg olyan intézkedést hoz a kormány, amivel ő akar valamennyire kedvezményezni az általa kinézett embereknek, akik szerinte vagy elmennek, vagy elmehetnek, vagy vissza kell szerezni, vagy meg kell tartani őket, és úgy látszik, hogy ez a rengeteg jóléti intézkedés sem hozza meg azt, hogy ez a különbség csökkenjen. Hát, lehet, hogy most nem nőtt, de nem is csökkent.
De egyelőre bejelentés volt még csak, Kriszta.
Hát...
És én emlékszem 2021-22 fordulójára, ha emlékeztek erre az SZIA visszatérítéses helikopterpénzre, ott is azt mondták a közvéleménykutatók, hogy akkor, amikor bejelentették, még nem volt hatása a közvéleménykutatásokban, nem volt mérhető, viszont mikor kiért az a pénz, egyébként ez nyilván egy sokkal nagyobb osztogatás volt, mint ezek a mostani bejelentések.
Szó szerint több százezer zsebben.
Igen. De akkor volt érzékelhető a közvéleménykutatásokban, amikor már konkrétan ott volt a zsebbe, ahogy te fogalmaztál.
De szerintem nagyon sokat változott azóta a világ. Tehát ez nem tény, csak abban, tehát sokkal rosszabbul élnek az emberek.
Igen.
Ez nem egy kézzel fogható dolog. Nagyon sok olyan embert nem érint, akinek igazán szüksége lenne rá. Nem is nagyon látják, hogy ez pontosan mit jelent. Az, hogy önerő kell, szóval oké, dobározhatunk ezzel, hogy 10 millió, de 10 millió forint iszonyatosan sok pénz. Tehát azért nem sok családnak van otthon a fiókban 10 millió, hogy odaadja a gyereknek, hogy akkor te most élhetsz ezzel a lehetőséggel. Másrészt, ugye, ami nem vagy ilyen hosszan mondom, hogy itt is arra appellálnak, hogy ez a jó magyar szokás, hogy amíg az én kenyeremet eszed, meg nem oda, ahonnan a pénzt kapod, nem következik ebből. Tehát itt most van egy olyan fiatal réteg, aki lehet, hogy él ezzel a lehetőséggel, de ez nem egyenesen ebből nem következik egyenesen, hogy rájuk is fog szavazni. Mert azt mondja, rendben van, nekem ez jó, meg... érek ezzel, de ettől még iszonyatosan elegem van a korrupcióból, iszonyatosan elegem van az egészségügyből, és iszonyatosan elegem van abból a stílusból, amit ezek képviselnek.
Hát ez nem helikopterpénz, mint volt 2022-ben, hanem tulajdonképpen megkapod a lehetőséget, hogy hitelt vegyél föl.
És fizess, igen.
Gyuri?
Na azért van több százezer olyan nő, akinek nem csak három, hanem két gyereke is van, már pedig a jövő év elejétől a két gyerekesek SZIA-ja is megszűnik, az pedig bizonyos értelemben helikopterpénz lesz, mert minden egyes hónapban azt fogják realizálni, de valószínűleg az elsőben fogják igazán megérezni, hogy nem kellett be, nem vontak le 100 ezer forintot, 150-et, 50-et a fizetésemből, és ezt nyilván jó néven fogja venni. Második, harmadik hónapban már nyilván megszokja, úgyhogy hát áprilisban azért még valószínűleg emlékezni fognak rá, szóval lesz itt helikopterpénz, ha nem is azonnal a zsebbe, de úgy fogják érzékelni, hogy nem veszik ki a zsebemből, és ez sok családot érint, ez akár családokat érintve milliós szám is lehet. Ez az egyik. A másik, hogy bejelentettek most egy 15%-os béremelést a közszolgáknak. Ez azonnali.
Akiket kirúgtak
eddig. Igen, persze, és akiket eddig lehetőleg minden sor végére helyeztek, most fölemelik. Szerintem még fog jönni valami ilyen a jövő év elején, hogy rásegítsenek. De, és mindennek ellenére, valóban különbözik a helyzet a 2021-22-estől, részben azért, mert a gazdasági helyzet is nagyobb és mélyebb nyomokat hagyott az emberekben, mint annak idején. Részben azért, mert akkor ugye még megkezdődött az Ukrajna elleni háború, és azt pillanatok alatt úgy tudta megforgatni Orbán, hogy az emberek elkezdtek félni, és csak az egyetlen erőben, az Orbán-féle Fideszben és kormányban bíztak, és ott volt a harmadik probléma, hogy Márki-Zay Péter, aki sokat ígérő jelöltként futott be 21 őszén, nem váltotta be a reményeket, nem csak mert itt-ott hibázott, hanem látszott, hogy nem tudja igazán egyesíteni a hatpárti szövetséget. Most pedig van egy erő, és van egy olyan vezetője ennek az erőnek, akiben úgy látszik az ellenzéki szavazók döntő többsége bízik. Tehát nem azt nézi, hogy most mennyit kapok, adjátok ide a pénzt, jó? Nem fogok fizetni jövedelemadót? Nagyon jó, helyes, már régen meg kellett volna csinálnotok. Fölemelitek a fizetésemet? Igen, már 3-4 éve, 5 éve meg kellett volna csinálni. És így tovább. De ettől még elmentek ti oda, ahova gondolom. És van egy olyan erő, és van egy olyan ember, akiben bízom. Ez tehát alapvető különbség. Éppen ezért azt kell mondanom, hogy a Republikonnak a legutóbbi közvéleménykutatása nagyjából ezt a helyzetet rögzítette, ettől még sok minden történhet jövő tavaszig, de a helyzet alapjában különbözik a 4 évvel ezelőtt.
És hát ugye az, hogyha azt mondjuk, hogy persze tőlünk kaptátok ezeket a kedvezményeket, akkor viszont el kell tudniuk kommunikálni az embereknek, hogy ha mi nem lennénk, ő elvenné. Na de ott van a másik erő, és ott van az az ember, és azt mondja, nem veszem el. Csak egy csomó minden meg fog változni ebben az országban. Tehát rá kell bizonyítani, és mi mindent rápróbáltak bizonyítani, ami nem jött össze.
Meg talán még egy szempont, hogy én járom az országot, és azt tapasztalom, amiről Tölgyesi Péter is beszélt néhány hete, talán 2 interjúban is, én is látok egy ilyen megbillenést, amit ő úgy fogalmazik, hogy megbillenés. Tehát, hogy sokan már eldöntötték, hogy nem fognak többet szavazni a Fideszre, sokan már túl vannak azon, bár sokan úgy fogalmaznak nekem vidéken, hogy azt mondják, hogy nekem már ígérhet az Orbán bármit, én már eldöntöttem, hogy mit csinálok jövő áprilisban. Látok egy ilyen megbillenést, de mindig hozzá kell tenni, amit a Gyuri is mondott, lehet, hogy bármi történhet.
De már mernek beszélni az emberek. Igen, gondoltuk bele, hogy ez mekkora változás, hogy egy évekkel ezelőtti cikkeket erőszetsz, mindenhol az van, hogy csak a kamerán kívül mondta, csak az úgy mondta, hogy ne írjuk le, meg és ez megszűnt.
Emlékszem, amikor bejött az akkumulátorgyáros történet, hogy elkezdtek akkumulátorgyárakat telepíteni az országban, és ez már azért jó pár éve volt, elmentem Felcsútra ilyen utcaemberét kérdezni. Nulla, azaz nulla darab ember volt, akár kamerán kívül is hajlandó szóba állni velem. Azt gondolom, hogy most kiindulva a többi tapasztalatból, amit az ország különböző területén gyűjt az ember, most azért nem nulla ember lenne, még Felcsúton sem.
És voltak is ott, azt hiszem, interjút készíteni is.
Igen, volt valami, valaki ott volt ott az utóbbi időben, igen.
Ha már a fiatalokat említetted, ugye van ez a Majka történet, ez is leír valamit napjaink politikai mozgásaiból, holott ugye a színtér, amiről beszélünk, tehát a koncertek, azok nem politikai helyszíne, de politikai tüntetésekké változtatta át ez a nyár kedvenc egy soros dala. Hogy is mondják, macska?
Macskás fadísz.
Macskás fadísz.
Jó, szóval ezt éneklik. Nagyon visszafogott polgári módon a gyerekek. És hát ott vannak az előadók, amelyek vagy ráéreztek a tömeghangulatra, vagy engedték, hogy kijöjjön belőlük az, amit ők már régen éreznek, csak úgy gondolták, hogy erre nem lesznek vevők, de kiderült, hogy igen, és akkor születnek sorra ezek a dalok, például a Majkáé. Amit ugye több tízmillióan néztek meg, és hát nagyon sokan reagáltak, de elsősorban arra, hogy amikor előadta ezt a Bingistán dalt, akkor egy mikrofonnal fejbe lőtték, kvázi ugye Bingistán miniszterelnökét, és hát innen kezdődik a történet, hogy ezt lehet sokan vitatni, mondjuk nekem se tetszik, de a kormány szempontjából olyan düvel, és olyan ómódi stílusban, és olyan durván rohanták le Majkát is, meg a követőit is, tehát azokat a gyerekeket, akiket a Fidesz meg szeretne nyerni, hogy az ember tényleg nem érti, hogy mit akarnak igazából.
Hát beszólni a kígyóvállú szarjancsiknak.
Úgy de ebből nem lesz szavazó. Tehát a kígyóvállú szarjancsi ezután nem fog rájuk
de
szavazni.
Ha komoly választ akar, szerintem ez arról szól, hogy a meglévő szavazóbázisok, amiről tudjuk, hogy inkább idősebb, inkább konzervatívabb, mint mondjuk a magyar átlag, azoknak viszont akár még rokonszenves is lehet, hogy na, jól megmondta ezeknek a sihedereknek, hogy
mit szabad.
Kvázi a gyerekeinknek? Mert ők a gyerekeik.
Lehet, de lehet, hogy haragszik a gyerekére, mert múltkor szemtelen volt és beszólt őnek is, már mint most a választópolgárról, Fidesz szavazóról beszélek. Végre valaki jól megmondta nekik, hogy ők valójában szarjancsik, nem tudnak semmit, mi már leéltünk ennyi meg ennyi évet ebben az országban, és mi tudjuk, hogy mi a csízió, és mi az igazság, és hogyan kell gondolkozni a világról, meg Magyarország dolgairól. Szerintem ezek mögött, a durva szavak mögött, és nem csak Bayer fogalmaz így, hanem mások is, szerintem ez lehet, hogy csak a saját szavazóiknak beszélnek, azt a szavazóbázist kell körül keríteni, ami maradt. Ennyiről szól ez a durva beszéd.
Igen, tehát, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, és itt jön be az, amit az előbb is mondtam, hogyha az én kenyeremet eszed, ugye, mert ők most folyamatosan azzal kommunikálnak, hogy de hát nektek annyira jó. Tehát, hogy annyira jó, hogy vegyétek már észre, és lekeverek két pofont, mert még mindig nem veszed észre, hogy neked mennyire jó, és hogy velünk kell lenned, sehova nem vezet, és tényleg ez az áldozati poszt, tehát nekem az jutott eszembe, amikor tudod, a focistákat fölrúgják, és így eldobják magukat, és elkezdenek sikítozni, hogy mi minden baja lett attól, hogy felrúgták. Majka ezt már csinálta, itt valaki fölvette, ember nem tudta volna, ez most megint sem fogok mondani, ez ugyanúgy a szatyorfink, tehát senki nem tudta volna, hogyha nem mondja a köztársaságunk. Ez ugyanúgy nem jutott volna el, mert ez egy koncertfelvétel, hát ki nézi meg a koncertfelvételeket? Senki, aki ott van. De ők ezt bedobták a közéletbe, igen, és mondja ezt az a párt, amelyik 2002-ben azt mondta, hogy aki magyar is velünk van, az magán hagyja a
kokárdát.
És azóta ezzel hakniznak, hogy itt a Majka és a Magyar Péter, aki a közéletet teljes mértékben lerombolta. Tehát az internet korában bármit beütsz, pontosan látod, hogy mennyit tettek azért, hogy az ország ide kerüljön, ahol most van. Különben a Majkának volt már egy másik száma, az Azt beszélik a városban, az az előző választás előtt akarta kihozni, aztán utána hozta ki. Biztos ráérzett, hogy nem jött el a pillanat, de az hasonlóképpen nem hát volt ennyire durva, az egy finomabb volt, de az úgy azt mondta, hogy most már azért valami elindult, csak akkor még nem volt.
Nem volt mellette az a videoklip, ami a Csurrancseppennél ott van, és egyértelművé teszi, hogy miről és kiről beszél.
Egyetértek azzal, hogy amikor Majkát támadják, meg Azariát támadják durván és visszatérően, akkor azzal nem annyira a fiatalabb korosztályt akarják megnyerni, mert az valószínűleg reménytelen, hanem azokat az idősebbeket, akik amúgy sem nagyon figyelnek oda, de azért eljut hozzájuk ezeknek a durván is értelmezhető kibeszólásoknak, beénekeléseknek a híre, és akkor azt mondják, hogy tényleg, ugye Szénásinak, mint az idősebb nemzedék egyik kiváló képviselőjének sem igazán tetszett az, hogy ott
Majka eljátszott. Magyar édesapák és édesanyák, én itt vagyok és veletek vagyok.
Szóval éppen ezért valószínűleg nekik szól, mondjuk így főleg a nyugdíjasoknak, ahol a Fidesz fölényben van ugyan, de ott is elkezdett már terjeszkedni vagy erősödni Magyar Péter, ezt meg akarják állítani Orbánék. A fiatalok azok reménytelenek, és ráadásul jóval kevesebben mennek el szavazni, mint az idősebbek, mármint arányaikban, úgyhogy arra spondját ott tévednek szerintem, hogy Majka ezzel a bingisztáni dallal is nem csak a fiatalokat érte el, hanem az a tizenvalahány millió megtekintés azt mutatja, hogy arra bizony idős, fiatal, középkorú mindenki kíváncsi volt.
Azt hiszem egyébként már, hogy 26.
Pláne, 26. Akkor még egyszer, és még egyszer kíváncsi volt rá. Mert azt mondja, jegyezzük meg.
A magyar lap.
Jegyezzük meg még inkább, hogy mit is énekelt és mit csinált. De ráadásul Majka nem a fiatal korosztály. Ő nagyon is a középkorúak. Zenésze, Azaria pedig az a
sőt,
tipikus...
Sőt, a vidéki középkorok, de ez komolyan.
Igen. Azaria pedig az a típusú fiatal szupersztár, aki a zenéjével valamilyen módon elérte a közép, és talán az idősebb korosztály egy részét is. Tehát nem arról van szó, hogy na most itt a lázadó, durva, kemény fiatalok, akik elidegenítik maguktól az idősebbeket, nem, ezek éppen nem azok. Ha tehát őket támadják Orbánék, akkor lehet, hogy megint egy kicsit félrelőnek.
Hát meg talán még egy dolgot meg kell akadályozni a Fidesz gépezetének. Ugye Magyar Péter még nem túl hangsúlyos hivatalosan, de már mondogatja, hogy a fiataloknak menjetek el a nagymamátokhoz, menjetek el a szüleitekhez, akik eddig Fidesz szavazók voltak, és mondjátok el, hogy
nem vagyok
emberevő, és beszélgessetek a szülőkkel, nagyszülőkkel, és hogyha egy olyan ember megy be, oda, egy olyan fiatal megy oda beszélgetni a nagymamával, aki be van szorítva kommunikációs módszerekkel abba a kategóriába, hogy egy szarjancsi, egy nem tudom milyen szarjancsi, kígyóválló szarjancsi, akkor azért nehezebb lesz meggyőzni.
Ez olyan szép nekem, annyira, ez gyönyörű. Kígyóválló.
Zenér
ez a szó. Kígyóválló.
Hát ez a romkocsmákban ücsörgő, igen.
Kocsmában nem lehet ilyet mondani, hogy kígyóválló.
Tehát, hogyha a saját unokájáról is ezt hallja a Bayertől, én el tudom képzelni, hogy lesz olyan, aki inkább a Bayernek hisz, mint a saját unokájának, és nem fogja.
Van itt egy érdekes kérdés persze, hogy a Tisza szigetek, a Tisza támogatók és a koncertnépek között van-e összefüggés, és ha igen, miért? Hát ezt ember nem tudja megmondani persze.
Jó, de szerintem itt az is érdekes, hogy miért nem tud kikeveredni a Fidesz ebből a körből. Tehát régen ez a kommunikációs gépezet működött. Ez egy éve nem működik. Egyáltalán nem működik. Tehát lehet, hogy valamennyire meg tudja sajátjait tartani, de az már látszik, hogy az nem elég. Tehát az nekik most nem elég, hogy megtartsák azokat, akik eddig, vagy akik most éppen rájuk szavaznak. És olyan furcsa, hogy még mindig ugyanebben pörögnek, és nem gondolkoznak azon. Először is ugye folyamatosan reflektálnak Magyar Péterre, meg a környezete. Ők nem voltak ezek. Mindig ők diktálták azt, hogy mi a közbeszéd. Most ők mennek a közbeszéd után. És olyan érdekes, hogy miért nem gondolkoznak azon, hogy valahogy máshogy elkezdeni kormányozni. Ez nekünk egyáltalán nem lenne jó, de biztos, hogy sokkal több embert vissza tudnának szerezni, mint ezzel, amit most csinálnak, ami működött évekig, és nem ismerik föl, hogy ez most zsákutca.
Vagy
nem azt mondom, hogy biztos, hogy elveszítik.
Csak nem képesek máshoz. Gondold meg, hogy évtizedek óta ezt csinálják, nem csak 15 éve, régebb óta.
De azt hallgatjuk, hogy az ezért Orbán Viktor a legjobb alkalmazkodó.
Nem hiszem, hogy
alkalmazkodó. Hát persze, hogy nem. De hogy nem ez volt az image? Tehát az volt, hogy ő mindez alkalmazkodik, ő felméri azt, hogy az embereknek éppen mire van szükségük, ő hihetetlenül érzékeli a néplelket, és ezek szerint ez mégsem volt így igaz, csak nem volt senki, aki a másik
szerintem
oldalon...
Szerintem mind a kettő egyszerre igaz.
Vagy egyszerre, igen.
Ígérem, hogy egy perces történet lesz, de hadd meséljem, elmentem. Két hete voltam a gyerekekkel szabadságon, és mentünk, mindegy, felszálltunk egy közlekedési eszközre, és előtte mind a két kezemben nagy csomagokkal cipekedek, megbotlottam, és próbáltam, hogy ne essek el, ne essek el. Tényleg, mint egy bőrleszben, így, és éreztem, hogy túl vagyok a holdponton, tehát ki kellene támasztanom azért, hogy ne horzsoljam fel az arcomat, de nem, én még mindig azon dolgoztam, hogy ne essek el. Szerintem a Fidesz gépezete is már túl van a holdponton, és ebben a szituációban, hogy még mindig nagyon kapálózik, hogy ne essen el, de igazából már arra kellene figyelnie, hogy kitámaszon. És így persze föl is horzsoltam az arcomat, mert nem arra figyeltem.
Ezt akartam kérdezni, hogy végén elestél?
El.
És nem dobtad el a bőröndöket? Saját testépséged árán.
Mindegy, bőröndöt is kellett venni előtte, tehát még azt is védtem, hogy ne horzsoljam le a friss bőröndöket.
Ami a jó hír számunkra és számodra, hogy itt vagy. Na de ezek szerint a Fidesz is itt lesz jövőre?
Hát nem, mert ebből az következik, hogy ja igen, fel ne tudja.
Meg a zsákmány is a bőrön.
Jó, hát ezt persze nem tudjuk, tehát ezt mindenki félelemből az egész ellenzéki sajtó és összes ellenzéki ember folyamatosan hozzáteszi, hogy persze ezt még nem tudjuk, és ezt így magunkat tudod, így próbáljuk így visszatartani.
Hát annyi csalódás van.
Hát borzalmas, persze. Hát,
gondolja a 18-asra.
Hát az volt a legszörnyűbb.
Tehát, az volt a legszörnyűbb?
Az volt a legszörnyűbb, igen.
Egy kicsit kirándulunk, ha már, ja, mondtad, hogy jártad az országot. És természetvédelmi közlemény jön. Vannak antilopok 60 pusztán?
Vannak, Sándor, vannak.
Én láttam ezt a fotót, amit állítólag te fedezted föl őket. Ezek nem egyenes szarvú dálok?
Igen. Nem. hibát vétettünk, mert én Bejza Antilopnak néztem ott hirtelen.
Ó, de műveltek vagyunk. Google. Az, hogy Bejza Antilop.
Hát ne haragudj, keres utána, jó? Tehát most én nem fogok a magas zoológiai szintemről nálam képzetlenebb emberekkel társalogni az antilopok miben létéről.
Látod, hogy csökken a magasságom?
Szíveskedj utána nézni. De én se tudtam, pont ez a történet lényege, hogy én az alapján gyorsan csináltunk egy Google keresést, és azt hittük, hogy Bejza Antilopok, de kizerült, írt egy csomó olvasó,
hogy pettyes őzek.
Hogy nem, hogy hülyék vagyunk, mert hogy ezek jávor antilopok.
Tűha.
Jávor antilopok.
Igen.
Azok nem északiak?
De azok nem őshonosak, hát van pusztán.
Hát most már azok egyébként vannak egészen kicsik is, mármint ebből a fajból, úgyhogy lehet, hogy azok már ott születtek.
És akkor ezek a zebrákkal ottan egyesülgetnek?
Hát egy helyen vannak, egy óriási területen vannak. Ugye most már összeszámoltam, hogy 5 különféle ilyen egzotikus állat van. Van az eredeti, a zebra, van a bölény, amit nem mi videóztunk le sajnos, hanem az Hatházi Ákos fotózta le egy hete. Van sima csacsi, az mondjuk elég ciki, hogy ilyen.
Tehát igen, mezei kis fog, igen. Pór állat.
Vannak ankol vatuszi marhák. Oh. Nem magyarázom meg, Sándor, légy szíves, keresd rá. És mik vannak még?
Hát ez a nem bejzi antilop.
Ez a jávor antilop, vagy
jávor fene.
Na most tisztázzuk, ezek 60 pusztán vannak, vagy 60 puszta mellett, mert én azt olvasom, hogy
hátsó kertjében.
Lőrinc, igen? Tehát Mészáros Lőrnek az alcsutdobozi földjein.
Igen, ami konkrétan határos 60 pusztával, illetve a kastélya.
Csak azt akarom
ez
mondani.
Kell, engem is ez
hát úgy kell elképzelni, hogy délről indulok, 60 puszta, fölötte vannak ezek a, én úgy hívom, hogy 60 safari, uh-huh. És fölötte van Bicske közigazgatása. De egyébként mind a kettő, tehát 60 puszta is, meg ez a szafaris rész is, ez
Bicske.
Is alcsú.
Odáig kell meghosszabbítani a
kisvasutat. Maga Orbán osztotta ki Hatházit, hogy hát ez a városi ember nem is tudja, hogy hogy néz ki a vidék, meg a falu, meg a földek.
Hát
az, amit ő 60 pusztának gondol, az már Bicske.
Egyébként nem, mert az alcsú, de minden.
Ájjaj, hát.
De egyébként vajon. Hol van az Hódmezővásárhely környékét, ahol én fölnőttem, ahol minden nap zsiráfokat legeltettük. Abszolút.
De tényleg nem értem, hogy miért szóljátok le akár Orbán Viktort, akár az édesapját, aki, mint tudjuk, ott gazdaságot épít, csak még nincs kész. Csak még nincs kész. Tényleg, a mezőgazdaság meg fogja sínyleni, ha ez ilyen hosszú ideig épül, vagy Mészáros Lőrincet, hát alkalmazkodnak a klímaváltozáshoz.
Te szerinted?
Magyarország, előbb-utóbb Afrika lesz, hát ide kell telepíteni ezeket a mindenféle.
Értem, de ami a gazdaságot illeti, milyen állatot lehet nevelni könyvtárszobában? Már úgy értem, hogy a molyokon.
Könyv molyt.
Egyébként én azt gondolom, hogy most már elér ez a történet oda, hogy a Fidesznek is ennél komolyabban kell reagálnia, mint ahogy eddig reagált, és erre utal az is, hogy Kocsis Máté, nem tudom, láttátok-e ma péntek reggel, ugye a videónk az antilopokról csütörtökön jelent meg, és péntek reggel már posztolt róla, hogy valami bejelentés jön a zebrák.
De még
zebrák
nem kapcsán.
Még a műsor felvételéig még
jó. Hát kedves Fidesz, Gulyás Balázsnak ez volt az utolsó felszólítása a antilop ügyben. Majd reagáltok, vagy baj lesz?
Kérdeztetek valamit, hogy ott mondtad engem, nekem az ütötte meg a fülem, amikor azzal viccelődtél, de biztos, hogy volt mögötte komolyság, hogy kilövik őket.
Hát van ott egy, nem is egy, hanem több magas les.
Selén arra kószálgáltál.
Nem tudom, de ott vannak magas lesek.
Tehát a területen belül, ahol az állatok is vannak, van magas les, egyrészt. Másrészt ki van írva, hogy ez egy vadászati terület.
Ó, jaj.
Ez nagyon rosszul.
Harmadrészt pedig az állatokat a Mészárosnak a vadászati társasága gondozza. Úgy jöttünk rá, hogy hol vannak az antilopok, meg hogy hol lehet egyáltalán belátni, mert most már tényleg elsáncolják mindenhol a belátást, hogy követtünk egy ilyen vadászati terepjárós autót, ami bement egy helyre, és akkor vettük észre, hogy van egy újabb kapu, mert a régi kaput, ahol a zebrákat lehetett látni, azt befették, meg eltorlaszolták, ahol bejárnak ők, és ahol be lehet látni az állatokra. És tehát ott egy vadászati autót követve jutottunk el ehhez az újabb kapuhoz.
És akkor megmentjük a zebrákatból.
Hát de nem az, hogy előnek egy szamarat például.
Jó, de hogy ez tök furcsa, nem?
Minden esetre jó lenne a magyarázat. Aztán lehet, hogy az lesz belőle, hogy igazából ez ajándék a nemzetnek, és
a családi köztársaság elnöke adományozta nekem.
És én csak elrontottam a meglepetést.
A gyerekeknek.
Igen. Hát egyébként a nemzetre ráférne az ajándék, azt meg kell mondanom.
Most még egyetlen dolgot kérdezhetek.
Mondjad.
Mert látom, hogy el van sánc. Hogy el van sánc.
Nem, mert rinoszéros szeretne látni, és eddig még nem került szóba.
Hogy ott felépíte, felhúztak ott egy nagy homok.
Igen.
De például hogy van ez a drónengedély? A drónengedély az kizárólag Magyar Péternek a gyűlései fölé
szerintem
kapnak.
Az sem túl jogos. Tehát 5 centire sem. Ugye az egész dróntörvény, amikor változtatták 3-4 éve, az azért volt, mert akkor meg onnan egyébként körülbelül újabb 2 kilométerre Bicske felé, az már Bicskéhez tartozik, a Bicskei erőműtónál lefotóztunk 2 harci járművet. És akkor engem megzártak, feljelentett a Mészáros, beívtak a rendőrségre, és utána rájöttek, hogy nem tudnak vádat emelni ellenem, mert akkor még
és
nem
akkor
volt. És akkor jött ez a szigorú dróntörvény, hogy gyakorlatilag semmit nem lehet levideózni.
De csak magánterületet? Tehát...
Igen, mert hogy azzal te a magánterületnek megsérted a személyiség jogait, ami így itt. Igen. Okay.
Úgyhogy marad a repülőgép, nem? Szegény Altházinak fizetnie kell egy repülőgép.
Egyébként ez a kis kapu, hogy repülőgéppel bele, de az, ami nem lehet olyan alacsonyra menni,
hogy,
értékelhető felvételt készíts mondjuk egy zebráról. Zsiráf szóval kellene az magasabb.
Hagyj békén a zsiráfokat, az egy alföldi állat, nem tartozik a Dunántúlhoz.
Bocsánat.
Szóval, ami a nemzetnek adandó ajándékot illeti, Bot Péter Rákos azt mondta, hogy ránk fér az ajándék, hogy az Orbán rendszer gazdaságilag már megbukott. Tehát, hogy ez annyi. De még a politikailag még nem történt meg a fordulat. Minden esetre, ugye Bot Péter Ákos mégiscsak egy komoly ember, és ha azt mondja, hogy finita la comédiát, akkor ez sajnos így van. Én ennek nem örülök, és gondolom senki, mert ezt mindannyian meg fogjuk érezni.
De nem így kell érteni a dolgot, hogy megbukott, vagyis, hogy mindannyian itt maradunk nyugdíj, jövedelem, akármi mellékes nélkül, és mindannyian ilyen fogunk halni, mert nem ezt jelenti a gazdasági út vége, hanem azt, hogy ez az irány, amerre Orbánék mentek, és elkezdtek minden pénzt és energiát arra fordítani, például, hogy akkumulátorgyárakat csináljanak, meg autógyárakat, meg feküdjünk le a kínaiaknak, és ösztönözzük a beruházásokat több ezer milliárd forinttal. Ez az út nem vezet eredményre, láthatóan már megakadtunk ezen az úton, és az se látszik, hogy ez föl fogja lendíteni a magyar gazdaságot. Eleve rengeteg problémája van, most még az is, hogy ennek nincs konjunktúrája a világon. Tehát ez a út gyakorlatilag le van zárva. Ő is, más közgazdászok is azt mondják, hogy ennél sokkal inkább tudásintenzív, az európai gazdaságban jobban bekapcsolódó irányt kellett volna változtatni, meg keresni, és nem kínai beruházásokra, esetleg koreaiakra koncentrálni, mert ez így nem viszi előre a gazdaságot, ha mégis meglódítaná a GDP-t, annak a hasznát nem a magyarok, nem a magyar munkavállalók, nem a magyar költségvetés érezné meg, hanem a befektetők vinnék haza a profitot. Pont. De ebből nem következik az, hogy a rendszer vagy a gazdaság megbukott. Nagyjából hasonlóan működik ez, mint ugye Trumpnak az eszement vámháborújára is nagyon sok, nagyon jó közgazdász mondta Amerikában is máshogy, hogy ez pillanatokon belül meg fog bukni. Mert mindenkit fenyeget, mindenki elbizonytalanodik, mindenki visszafogja a beruházásait, a vásárlásait, le fog állni a gazdaság, megemelkednek az árak. Nem történt meg. Fél éve csinálja ezt, és csak minimális hatása van ennek, azért, mert ezek a folyamatok sokkal lassabban, sokkal körmönfontabban érvényesülnek a mindennapi életben, hogy rossz hatása lesz 1-2-5 éven belül, az nyilvánvaló. De az Egyesült Államok egy nagy, hatalmas gazdaság, megy előre a maga útján, és ezekkel a vámokkal ugyan gondot okoznak az európai exportőröknek, kanadaiaknak, mexikóiaknak, de mindenki valahogy görgeti maga előtt vagy maga mögött ezeket a problémákat, és valahogy lenyeli. Nem érzi, szóval nincs csőd, ezt akarom mondani. A csőd kifejezést gyakran használják politikában, de még közgazdászok is, hogy hát ez csőd.
Nem, Botnikának most nem mondta.
Nem. Csak az, de sokan használják, és sokan hát úgy értelmezik azt, hogy ennek vége, és valóban Bot Péter Ákos nagyon egyértelműen mondta, hogy ez folytathatatlan. Bizonyos értelemben így is lehet lefordítani a csődöt, de a folytathatatlan annyiból folytathatatlan, hogy nem vezet előre. Ha itt ezt csináljuk tovább, akkor abból Magyarország rosszul fog kijönni, de nem úgy, hogy azonnal megbukik.
Hát mindent elmondott a Gyuri.
Nem, ez a trampos volt érdekes, mert
hát a műsor első felében egyébként készítettem egy beszélgetést arról, hogy az az inflációs nyomás, amit sokan jósolnak, hogy Amerikára nehezedik majd, hogy ezzel mi a helyzet, és azt mondta, hogy egy-két hónap múlva lesz érezni, és a Fed, aminek az elnökét ugye Trump le akarja váltani, pontosan erre készül nagyon óvatosan, mert egy durva beavatkozás az csak ront a helyzeten, tehát látnia kell, mondja a Fed elnök, hogy mi történik, de valami történni fog.
Igen, érdekes, hogy ő ezt egy ilyen nyomásgyakorlásnak használja tulajdonképpen mióta elkezdte. Tehát ahogy most Indiával sikerült elérnie, hogy ne használják fel az oroszokat. Tehát hogyha például az érdekes, hogy ő azt mondta most, hogy ennek következménye lesznek, az vajon ránk vonatkozik-e?
Tehát, hát ránk is következményei lesznek, tehát, ugye éppen a pénteki nap folyamán közölték, hogy Szijjártó találkozott, nem tudom én hány tucat nagyon fontos Magyarországon működő vállalatnak a vezetőivel, és munkacsoportokat hoznak létre, hogy ennek a vámháborúnak a számukra káros következményeit hogyan lehet minél jobban kivédeni, és versenyképességet növelni. Szóval miközben azt harsogják, hogy Trump megette reggelire von der Leyent, és bezzeg Orbán Viktor mennyivel jobb megállapodást tudott volna kiköhögni Trumpa. Igen, nem őt választották valamiért az Európai Bizottság elnökének, meg ha őt választották volna, akkor is a Merz kancellárral, meg a Macron elnökkel, meg a Meloni olasz miniszterelnökkel kellett volna egyeztetnie, hogy mit is csinálják, és az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, a harmadiknak meg más az érdeke. Na szóval legyél te a 27 ország Európai Bizottsági elnöke, amikor 27-en 27 féle dolgot akarnak. Úgyhogy ehhez képest nagyon jó megállapodást kötött. A 15%-os vámnál jobbat csak Nagy-Britannia tudott elérni, de a brit-amerikai kapcsolatok 150 éve egész különlegesek, mindig valamilyen különleges elbánásban részesítették az angolokat, a briteket. Nem csoda, hogy így van, de most kapott éppen Kanada valami 35%-os adót a nyakába, vagy bántalifát a nyakába.
Fel, igen.
Hát azért állítólag, szóval, mert hogy a palesztin államot...
Mindegy, mert Trumpnak az a lényeg, hogy minden nap ő szerepeljen a hírekben, és minden nap bemutassa, hogy én vagyok az erősebb. És bizonyos értelemben
hát ő
az erősebb, hiszen a világ legerősebb országa gazdaságilag is, katonailag is, az Egyesült Államok. Tehát mindenki egy kicsit összehúzza magát, ha az amerikaiak fenyegetnek. Hogy aztán a világgazdaság mondjuk 1%-kal kevésbé fog nőni emiatt. Hát Istenem, próbálja azt valaki a magánéletében lemérni.
A következő hír van még. Ugye Orbán Viktor bejelentette, hogy az átláthatósági törvény, amit félretettek, ezt mindenképpen hatályba iktatják, vagy
helyezik, nem,
vagy bevezetik és érvényessé teszik.
Léptetik.
Jó, comes into force, ugye? Igen, helyes. A dacára annak, hogy Brüsszel mit beszél. Én úgy tudom, hogy nem csak Brüsszelről van itt szó, hanem mint ahogy talán Gulyás Gergely mondta, vagy Lázár, hogy a kormányon belül is több miniszternek volt a kifogás, hogy ez egy nagyon meglepően őszinte mondat volt, vagy talán Kocsis Máté mondta, igen. Hogy a kormányon belül is vannak erről viták, és hát nem véletlenül tették félre, de Orbán úgy döntött, hogy ennek a vitának vége van, és akkor összejön a törvény.
Ugye ebben csak az a furcsa, hogy Magyar Levente, a külügyminiszter helyettese, azt mondta talán 3-4 hete egy nemzetközi fórumon, hogy ebből nyugodjon meg mindenki, ebből nem lesz semmi, tehát már vissza sem hozzák az őszi ülésszak alkalmával. Most pedig Orbán egy lengyel televíziónak nyilatkozva azt mondta, hogy mégis lesz belőle valami, de én, hogyha jól láttam ennek a leíratát, már a sajtóról nem beszél, csak az NGO-król beszél, azokról, amelyek elfogadnak külföldi forrásokat. Hát mondjuk az NGO-knál ez viszonylag gyakori.
Hiszen itten-itt nem kap, mondjuk, és, tehát pályáznak, pályázatok útján.
És én felhívnám arra a veszélyre a figyelmet, akár még a kormányét, meg a Fideszét is, hogy Ficó most éppen most egy hasonló törvényt igyekszik nyélbe ütni, ami nagyon veszélyes lehet a akár csak a magyar kormány által támogatott felvidéki lapokra, meg egyáltalán a különféle magyar szervezetekre a felvidéken, hiszen azokra is vonatkozni fog, hogyha ez abban a formájában, ahogy én legutoljára olvastam, hatályba lépne Szlovákiában. Úgyhogy én nagyon vigyáznék ezzel a fegyverrel, mert két élő fegyver.
Hát ezért csodálkozom mindig, amikor nacionalisták jóban vannak, mert pontosan ez a csapda, hogy addig-addig veszik át egymást, amíg egy idő múlva már, de nekem egy
mondat tetszett. Hát de van ilyen barátság, ott van Simeon és Orbán.
Na de hát emlékezzetek rá, hogy amikor Trump beszélt szankciókról, akkor az Orbánék azt mondták, hogy vannak olyan szankciók, amik a békét szolgálják, és vannak olyan szankciók, amit a háborút szolgálják.
És ebben élünk.
Itt is különféle törvények.
Jó, de szerintem itt az volt az érdekes, amit mondott, hogy azt mondja, hogy mindenképpen megalkotjuk a törvényt, aki szerint, ha nem tárják fel ennek a beavatkozásnak a részleteit, akkor az ellenfeleik továbbra is szabadon folytathatják a tevékenységüket, és itt jön a lényeg, akkor mi leszünk a vesztesek, nem csak elveszítjük a választást, de veszteseknek is tűnünk majd, ezt nem tudjuk elfogadni, tehát harcolnunk kell ellene. Micsoda demokratikus miniszterelnöki mondatok, ugye?
Van.
Tehát, hogy ez... Igen?
Igen, abszolút. Ugye, tényleg ez a lényeg. Orbán személyisége.
Igen.
Nem tűnhetek lúzernek. Nem. Akkor az politikai vereséghez is fog vezetni. Ha én nem térek vissza erre, ahogy ígértük, ősszel majd megnézzük és napirendre vesszük, akkor azt hiszik, hogy vereséget szenvedtem. Már ezt sem merem megcsinálni. Hát hogy lehet az? Ha egy ilyen vereséget beismerek ősszel, akkor egyenes az út a tavaszi vereséghez. Pontosan így van, és Orbán ezt nem tudja úgy kezelni, hogy egy politikus tudná egy elegánsan eltegy fölötte, és valami más talál ki. Ő persze nagyon kreatív, sok mindent ki tud találni, de azt nem bírja elviselni, hogy lúzernek tekintsék.
Félelmetes különben. Nekem ez a mondat, ez így...
De hát annyi minden miatt tekinthetnénk lúzernek ezt a terminus technikust használva. A Pride kapcsán is ezernyi öngól volt ebben az évben, ami
de ennek még előtte van.
Lúzernek
most még mondhatja, hogy itt...
De pláne. Hát, igen, ha még pláne. Ráadásul tudja is, hogy lúzer... Itt van például, ami bedobott egy interjúban, hogy hát ez a mindenféle felmérések, nem kell ezzel törődni. De a mieinkben bízom, és azok kimutatták, hogy 106 körzetből 80-ban nyerünk. Mm. Akkor minek ez a hisztéria? Miért nyilatkozik naponta ötször a miniszterelnök úr? Soha nem látott helyeken, soha nem látott lapoknak, soha nem látott embereknek. Igen, soha nem látott kérdésekre. Már harmadszor megkérdezik, mi van 60 pusztával, mi az? Van olyan hely? És így tovább. Szóval ha nem volna valami baj, mert 80 körzetet elvinnének, és akkor nyilván a többség is az övék volna, lehet, hogy kétharmados is, akkor mit tetszik izgulni? Akkor szép nyugodtan tessék folytatni, de egyébként, nem ez a helyzet.
Egyébként mivel magyarázzátok azt, hogy ilyen kérdéseket fölmernek neki tenni? Kollégák lettek hirtelen a smasszereimből?
Na hát az irányel óvatosabbak, és szerintem azzal, hogy pontosan tudja, hogy ezek azért, tehát nekem van egy fideszes ismerősöm, akinek, mit tudom, én 10 évvel ezelőtt azt mondtam, vagy 8, nem emlékszem pontosan, hogy jó, de hát mit szorsz, mész a lőrinced, és azt kérdez, hogy az ki. És most viszont ezek a szavak, hogy 60 puszta, mész, elértek olyan tömegeket, akiknek viszont már erre is kell valamit mondani, mert ott van a kérdés, hogy jó, de miniszterelnök úr arról mi nem beszél soha, és akkor azt tudja mondani, hogy hát én elmondtam, és tessék, itt van nektek a magyarázat, ez csak az apámé, és ez nekik is egy ilyen papír, hogy azt mondják, hogy de hát ő is beszélt róla, mi ebben a kérdés, hogyha ilyenekről beszélnek.
Abszolút szerintem igazad van, egyrészt, másrészt pont a fideszes ismerősödből kiindulva, most ért el a Fidesz választókhoz, hogy ki az a Mészáros Lőrinc, hogy mi az a 60 puszta, mi ez az elképesztő gazdagodás, ki az a Tibor István.
Na de olyan válaszok jönnek, amit az ember lesüti a szemét, ha Fidesz választó, akkor
de az
is.
Hát
azt mondja, hogy na de hát Mészáros Lőrinc ugyanabban a faluban született, mint ön, de ennek van jelentősége, mit mond? Véletlen. Na most hát ez
jó, számomra.
Szerintem sokszor ezeknek az embereknek akik megmaradtak nekik, na, kicsit általánosítok, de akik megmaradtak nekik, azért az a kemény mag.
És azoknak
ezeknek az embereknek 15 évig, igen, hogyha hasonló magyarázatok különféle ügyekre elég volt, akkor ez is bőven elég. Sokszor ezeknek az embereknek nem is magyarázat kell, mert akkor is a Fideszre szavaznak, ha gyerekek potyognak az égből. Hanem inkább muníció kell ezeknek az embereknek, hogy amikor kimegy a piacra, és tőle megkérdezik, hogy ki az a...
És ez egy muníció, hogy véletlen.
De igen, abszolút.
Kicsit sárga, kicsit savanyú, de a mi muníció.
De egy kis megnyugtatás, hogy van válasz. Hogy nem maradok itt anélkül, hogy csak vádolják azt az embert, akit, igen, én szeretek, hanem itt van a válasz. Ő is mer róla beszélni, tehát annyira nem lehet rossz, hiszen megkérdezték tőle abban a tévében. Én megnéztem a 24.hu-nak a felvételét, amikor elmentek Erdélybe, is ott voltak
Tusványoson,
ahol megkérdezték az embereket, nem láttatok véletlenül? Hát nagyon tanulságos. Tehát ott azt mondják, jó, hogy akik ott voltak, hogy egyáltalán nem zökkentette ki őket semmi, se a Szimeon úgy, se semmi, annak is biztos volt magyarázata, és különben is az a magyarázat, hogy természetes, hogy jóban kell lenni, hogyha véletlenül lőnye. Mindenre van magyarázat. Csak mivel sokkal nagyobb tömeget érte, ezért sokkal inkább kell úgy is válaszolni, hogy nagyobb eléréssel.
De azért ez rizikós, ugyanúgy, mint a Majka esetében.
Hát minden rizikó, olyan, persze. Hát
nyilván most már kockázatokat, igen, kell vállalniuk. Itt az a kockázat, hogy beszéljünk róla, jó, tegyétek fel a kérdés, visszakérdezés nincsen, nem firtatjátok, nem is kell figyelmeztetni őket, persze. Csak megkérdezhetitek 60 pusztát, én majd elmondom, elmagyarázom, rendben főnök, igen. De azért a legkeményebb magtól eltekintve, ha valaki nem nagyon foglalkozott 60 pusztával, nem igen került elé a név, most viszont maga a vezér mondja azt, hogy 60 pusztát, és akkor a mezőgazdasági központ, az édesapja, nézzük már meg ezt a 60 pusztát, hogy keressünk rá az interneten. De szép kis, mi ez HVG? Jó, hát az ellenség, de azért nézzük meg, milyen szép kis videószállítást csinált róla. Ez lenne a mezőgazdasági központ, az apukát, hogy ennyi pénzből ilyen. Hát én úgy gondoltam, hogy elég egy pár mezőgazdasági épület, aztán tessék, kombájn, arassanak, vessenek, hozzanak antilopokat, mert azok nagyon jól jövedelmező állattartásra. De ha elkezdik megnézni a 60 pusztát, akkor egy csomó ember azt fogja mondani, hát ez talán... Ezért mondom, hogy ennek kockázata van. Nem azt mondom, hogy tömegek fognak elfordulni tőlük, de elkezdenek kérdezni, vagy magukban kételkedni. És ahogy ez, ahogy a szocializmus utolsó éveiben, ugye ez egy általánosan használt fogalom volt, a fellazítás, a nyugati fellazítás, mindenféle információkkal, kellemetlen dolgokkal jönnek elő, és fellazulunk, nem tudjuk olyan sziklaszilárdan védeni a szocializmus értékeit. Ez bizony a fellazításnak egyfajta
önkéntes... Bocsánat, de vívmányait.
Vívmányait, tévtársak. Igen, de a lényeg, hogy ez a fellazításhoz hasonló eredményeket hoz, hogy bele-bele kapnak abba a fideszes kemény magba, és ők kénytelenek valahogy beengedni ezt is, azt is, mert erről már nem lehet nem beszélni.
De a többség kevesebben fognak keresgélni a HVG-n, meg a Gulyás Ágyon 60 pusztai videókat, ha van egy előre legyártott, még ha gyenge narratíva is, fideszes narratíva.
Ha mert van róla mindenképpen.
Mert valami van róla. Akkor nem fog a HVG-n keresgélni, vagy egyáltalán az interneten keresgélni. Ha nincs semmilyen válasz, tehát nem kapja meg Orbántól a megnyugtató választ.
De akkor
válasz,
nem is nagyon tud akkor... róla.
De igen.
Azzal kezdte a Krista, és szerintem nagyon igaza volt, hogy pont most fordult meg ez a dolog, hogy kezd egyre több fideszes rétegbe ebbe, ha hagymaként képzeljük el a szavazókat, egyre több ilyen hagyma rétegbe beszivárogni a valóság. És kellenek, még hogyha rossz válaszok, de kellenek válaszok, és azért azt tegyük hozzá, hogy például ahol megkérdezték a 60 pusztát, azért nagyon puhán bántak ott Orbán Viktorral. Nem, egyrészt nem volt visszakérdezés, másrészt úgy indította a riporter a kérdés, hogy hát tudjuk, hogy a zebra az egy hazugság, és nincsenek zebrák, de beszéljünk arról, ahol vannak, és úgy tért rá 60 pusztára, és nagyon, nagyon óvatosan bánt azért Orbánnal az a bizonyos kérdező.
És ha már politikai kommunikáció, azért ne feledkezzünk meg Hadházi Ákosról. És lehet azt mondani, mert ugye aki elégedetlen ezzel az azt mondja, vagy aki bírálja, hogy az emberi irigységre alapozza ezt az egész kampányát, hogy folyamatosan jönnek a fotók a különböző tényleg luxus termékekben pompázó asszonyokkal, de ez végül is egy tökéletes politikai kommunikáció, mert nem az a lényeg, hogy irigy legyél, hanem az a lényeg, hogy tömegekhez jusson el az, hogy itt valami nem stimmel. Tehát, hogy itt olyanok kerültek nagyon nagy pénzek közelébe, és használták föl egészen másra, mint amire eredetileg volt számva, ami nem működik. És lehet, hogy ez éppen abban a pillanatban az irigységre appellál, de szerintem nem feltétlenül, de végül is a lényeg a cél, hogy eljusson emberekhez az, amiről az ellenzéki sajtó 15 éve beszél, hogy ezeket a pénzeket ellopták.
Ha egy ember becsületesen szerzi meg a pénzt a Birkin vagy milyen táskára...
Birkin szerintem az nem Birkin.
Birkin. Az Birkin. Egy angol
francia. Tehát ő egy francia.
Angol származású, Jane Birkin.
A csajra, akiről elnevezték.
Tehát erről a bizonyos táskáról, amit nem merek most már, nem akarok állásfoglalni köztetek, hogy hogy kell ejteni.
Na azért, egy antagonisztikus ellentétek feszülnek a francia és az angol.
Azért veszekszünk rajta, mert neki is van egy Birkin táskája, meg nekem is van egy Birkin.
Meg akartam kérdezni szóval, a Krisztától,
hogy tehát attól, aki becsülettel szerezte rá a pénzt, én nem sajnálom. Nem, van, biztos van olyan is, aki attól is irigyli. De én nem sajnálom.
Hát, de hogyha
a közösből... Táskát, de hogyha, azért könnyű nem sajnálni.
Igen, de a közösből veszi el, és ugye? Abból veszi a Birkin-Birkint,
az már csípi az ember szemét.
Akkor azért már eléggé dühítő tud lenni.
Krisztán, mondd meg nekem, légy szíves, mi ez a táskamánia a nőknél?
Nem tudom, mert nekem nincs. Engem nem érdekelnek
a
táskák.
Te miben egy lozacskóba, hol
nem tudsz? Nem, de veszek egy olyan, érted, ez is, ami most van, ez a oldal, tudod, ami most van, a Unique, vagy nem tudom, milyen ilyen lehet venni, esküszöm 5300 forint
volt. Rogánékek is lehetett pont, venni, csak ebben drága boltban.
Engem nem érdekel, a táskák és a cipők vagy hidegen hagynak, a kozmetikai termékekről ezt nem mondhatom el, úgyhogy...
Gyanús.
Legközelebb mit látunk Rogánnél? Hát ezt.
Na, szóval akkor egy mondatot még a Hadháziról. Igen, fantasztikus munka, igen, fantasztikus munkát végez, de úgy látszik, hogy eljutottunk olyan pontra, többé-kevésbé nyilván Magyar Péter felemelkedése nyomán, hogy egyre nagyobb rétegek kezdenek jobban odafigyelni arra, hogy mi történik. Olyan rétegek is, amelyek korábban a Hadházira nem nagyon figyeltek, most, hogy Hadházi nyomja ezeket, hát a Lázár is azt mondja, ez a luxizás, meg néha a Gulyás Gergely is ez a luxizás, meg már Tiborcnak is azt kell mondani, hogy én se úgy gondolom, nem kéne ezt talán túlzásba vinni, vagyis áttörtek bizonyos határokon, és minél többet kezdenek ők maguk is foglalkozni vele, bármennyire felületesen, annál nehezebb a helyzetük, nehezebb ezt megvédeni.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Korpás Krisztinának, köszönöm Gulyás Balázsnak, a gulyásagymedia.hu alapító szerkesztőjének, és köszönöm Bolgár Györgynek. A mai műsort Horváth Ádám, Lantos Dániel, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.